Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Lackfi János, József Attila díjas íróval, költővel, Osvai Péter beszélget.
Kedves hallgatóink, sok szeretettel köszöntöm a Mári Rádió stúdiójában Lackfi János írót. Író, költő vagy, mi, ki indított el ezen a pályán, hogyan alakult a te sorsod?
Én ugye művész családba születtem, édesapám Olá János, József Attila díjas író, költő, műfordító, folyóirat, főszerkesztő, kiadóvezető, édesanyám Mezei Katalin, Kossuth díjas író, költő, műfordító, kiadóvezető, és így tovább. És ilyen formán az nagyon természetes volt a számomra gyerekkoromban, második kerületben éltünk, Mária Remetén, kertesházban, és nagyon természetes volt, hogy ugyanúgy, ahogy mindenféle ilyen kétkezi, hétköznapi cselekvéseket végzünk, tyúkokat tartunk, paradicsomot termesztünk, kerítést festünk, beépítjük a tetőteret, vagy éppen édesapám ugye cselgáncsedzőként kicsit a pálya szélére szorítva az irodalmi életben tartott el bennünket, és segítettünk neki.
Bocsánat, hogy jól hallottam,
cselgáncsedzősködésben.
Nem csak edzősködött, hanem abba próbált eltartani.
Igen, és el is tartott bennünket. Aha. Én is cselgáncsedzősködtem egy 2-3 évig, 15 évig csináltam a sportot. Ez is egy nagyon fontos tapasztalat volt, de maga az, hogy ugyanilyen értelmes emberi cselekvésként van ott jelen a művészet az életünkben, tehát, hogy nem volt valamilyen ájult nagy művészkedés, meg ilyen cirkusz, meg csinnadaratta boom, hogy édesapád most ihellik, és akkor azonnal Lábujjhegyen járni, hanem, hogy az ember ír, az ember olvas, ezek ilyen természetes dolgok voltak, sőt, hogy amit leírok, abból kihúzok, és láttam a kéziratot, hogy ez hogy néz ki. És nagyon fontos volt, ha már szóba került ennek a sportnak a jelenléte, a cselgáncsnak a jelenléte is, mert nagyon sokan mennek, úgy látom, az irodalmi pályának, és ez nagyon nagy pofára esésekhez is vezethet, hogy hú, én kész vagyok, a lelkemből kiáramlik, és így tovább. Én pedig láthattam, hogy ez körülbelül olyas, mint egy sporttevékenység, hogyha nem próbálok el egy mozdulatot több százszor, vagy több ezerszer, akkor egészen biztos, hogy nem fogom tudni megcsinálni mondjuk versenyhelyzetben. Éppen így, hogyha nem húzom ki azokat a szavakat, ha nem cserélem ki, tehát, hogy nem készen jönnek ezek, és nem a, hogy mondjam, a lelkünkből áradnak ki. Ez nagyon szép, ha valakinek kiárad a lelke, de mondjuk abból éppen úgy nem lesz statikailag megálló épület a lábán, mondjuk, hogyha egy építészeti hasonlattal élünk, vagy mechanikailag megálló gépezet, tudás nélkül, szaktudás nélkül, mint ahogy ez a helyzet az irodalomban is. Ugye van egy ilyen kis anekdota, hogy látja valaki, hogy az atya megáldja, egyik papbácsi megáldja a boxolót a meccs előtt, és megkérdezi a paput, hogy hát ne haragudjon, atyám, de hát ez most akkor nyerni fog ez a fiú? Hogy mit, ez az áldás, ez akkor most használ? Azt mondja, ja, ha nem tud boxolni, akkor semmit se használ. Tehát, hogy fontos az áldás, de nem árt, hogyha az ember az irodalommal járó, néha járó hókusz-pókusz mellett főként megtanul írni.
Akkor nem is hiszel abban, hogy pusztán vagy tisztán ilyen ösztönös lendületből lehet akár remek művet, vagy nem is remek művet, de jó irodalmi alkotást létrehozni?
Hát, hogy biztos, hogy nem lehet, tehát nem példa sem volt rá. Ahogy, hát mondom, ez olyan, mint építészet is tudás nélkül, tehát, hogy a gravitáció figyelembe vétele nélkül elvi szinten lehet, mert mindenféle véletlenszerűségnek van kicsi valószínűsége, tehát elvi szinten lehet építkezni, de gyakorlatban nagyon valószínű, hogy összeomlik.
Akkor máshonnan teszem, pont az ellenkező véglet felől teszem fel a kérdést, akkor csak úgy lehet, tehát hogy ha nincs semmilyen ösztönös belső késztetés, csak a matematikai szerkezet van meg az ember fejében, akkor nagyobb eséllyel hoz létre valami szépet a művészetben, mint hogyha a belső ösztönös buzgását vagy bugyogását így szabadjára engedi?
Én azt hiszem, hogy azért minden emberben van valamiféle ilyen olyan ösztönös vágy. Tehát, hogy csak szakmából létrehozni műveket, az nyilván száraz és unalmas. Van ilyen, léteznek nagyon profi szerzők, a kezelába megvan a műnek, nem nagyon tűnik érdekesnek, vagy valahogy nem üt át rajta az egyéniségnek, vagy az egyes embernek az érdeklődés, ami a világ felé irányul. Tehát lehet, hogy mondjam, bizonyos értelemben a csak szakmai, vagy pusztán szakmai hozzáállás, az vezethet valami szárazsághoz, de az nem a szakmának a problémája, hanem valakinek, akinek úgy látszik, ennyire volt elég a tehetsége. Nagyon sokszor kapok leveket, hogy kedves mester, azonnal írja meg, hogy én tehetséges vagyok-e a mellékelt műveim, összes műveim bőrkötésben alapján, vagy pedig nem mer, hanem akkor, tudom én, felgyújtom a gépemet, és kiírtam a családomat, vagy hát ez ilyen nagyon derék és buzgó lelkes emberek és jó szándékok, hogy az irodalomért ilyen agresszív dolgokra is képesek lennének akár, és akkor két dolgot szoktam írni leginkább így bevezetésként, az egyik az az, hogy tegyen bele 10-15 évet és meglátja. A másik pedig az, hogy hát ugye ez olyan, mint hogyha azt kérdezni, hogy tehetséges-e a rövid távfutáshoz. Tehát 90 kiló izmot, amíg fel nem gyúr magára, addig nem lehet azt mondani, hogy azért maradt le, mert nincs tehetsége a rövid távfutáshoz. Tehát a tehetség akkor tud hatni, hogyha van terepe, mozgástere, erő hozzá, amivel kifejthető, mert ugye önmagában a tehetség nem képes átütni bizonyos falakat. Olvastam egy egyetemi internetes folyóiratban interjú egy ifjú nagyreményű költővel, hát vagyis magát költőnek nevezte, és ez igazán dicséretes buzgalom, és azt mondta, hogy hát figyelj, ha most így olyanokat kérdezett tőlem, hogy verslábak, meg így daktilus, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy fogalmam sincs, miről beszélsz, lehet, hogy használtam ilyeneket, amikor írtam, de biztos, hogy nem szándékosan. Na most képzeljük el ugyanezt az interjút egy ifjú tehetséges Boeing pilótával. Figyelj, ha ilyeneket kérdezem tőlem, hogy robotkormány, meg fedélzeti vezérlés, hát fogalmam nincs, miről dumálsz, lehet, hogy használtam már repülés közben ilyeneket, de szándékosan tuti nem. Vagy egy ifjú agysebész, hogy ha azt mondod, hogy ércsipelsz, meg szike, meg tampon, hát fogalmam sincs, miről beszélsz, lehet, hogy használtam ilyet agyműtét közben, de nem direkt tettem, esküszöm. És valahogy megengedőbbek vagyunk, mert hát úgy nem vérre megy, stb. De ez az irodalom nyugodtan csinálja, és persze nyugodtan csinálja mindenki, tehát én ezt sem vonom kétségbe, de inkább számítógépes szimuláción repüljön, aki ennyit ért a Boeinghez, és inkább, hogy mondjam, egészség nyújtó tanfolyamos babákkal gyakoroljon, aki egyelőre, aki az agyműtéthez ennyit ért, tehát hogy nincs ebben semmi baj, csak a kicsit úgy el van terjedve, hogy jaj, hát ennek nincsen képzése, jaj, hát ezt nem lehet úgysem tanulni.
Neked van valami eljárás módod, vagy munkamódszered, amikor egy irodalmi, akár mondjuk nem tudom, hogy ugyanúgy dolgozol-e, hogyha egy regényt írsz, vagy egy novellát, vagy egy verset. Van valami szokás, vagy rituáléja ennek, vagy ez minden mű máshogyan születik?
Hát inkább ilyen sokféle típusú mű is van, vagy többféle, és többféle, hát nem is tudom, hogy rituálé, nagy füzetgyűjtő vagyok, tehát bárhova megérkezem egy városba, Moszkvába, vagy Rómába, vagy Oszlóba, bárhova, az első papírboltig vezet az utam, az nagyon jó, mert Rómában a főpályaudvaron van egy hatalmas papírbolt, és rögtön egy valamiféle füzetet beszerzek, van Stockholmban füzetem, és így tovább. Ezeket nagyon szeretem, és nagyon sokat dolgozom számítógépen, de sose szakadtam el így a kézzel írástól, mert hogyha közlekedem, tömegközlekedem, ide-oda megyek, akkor mindig van nálam füzet, és mindig feljegyezgetem a dolgokat, és többnyire aztán tudom is, hogy mit hova írtam, és felhasználásra is kerül később. Aztán természetesen mondjuk egy normál munkanap, az viszont úgy néz ki, hogy lemegyek ugye az alaksorban vagyok, ilyen pincebogár vagyok, az alaksorunk van ilyen könyvtárnak és író saroknak kialakítva, és lemegyek, és egyszerűen leülök, és akkor az napra rendelt dolgok, azok fel vannak listázva, mint egy... Nagyon szeretem, amit Örkény István mondott, hogy én olyan hivatalnok vagyok, akit azért fizetnek, hogy írjon. Ez persze egy kicsit szárazan hangzik, de én azt hiszem, hogy ráfér a szárazság, mert nagyon sok a homályosítás evel az irodalommal kapcsolatban, a költő, a születik. Tehát, hogy persze mindenki szület, a vízvezeték szerelő is szület, vezetik, és aztán kiderül, hogy lesz-e belőle vízvezetékszerelő, vagy nem, de ugye ne hagyjuk ki azt a köztes stációt, hogy Lamartine a tópartján sétált, és a könnye belábadt a szeme, és megírta a Tó című verset, de igazából ez a történet úgy hangzik, hogy Lamartine megírt több tízezer alexandrinust, amiből következik, hogy abban a pillanatban, amikor vagy sétált tóparton, vagy nem, de eszébe jutott egy ilyen verspozíció, akkor volt abban a helyzetben és erőnlétben, hogy megírhatta és fel tudta építeni ezt a szöveget úgy, hogy működőképes is legyen. Úgyhogy, tehát van olyan típusú vers, vagy szöveg, vagy akár novella, rövidebb tárcaszerű írás, ami így sokáig ólálkodik az ember körül. Vörös Sándor mondta, hogy egy kicsit, mint az űrszemét, így az ötletek, a ritmus képletek, ez az ama, az egy dallam, vagy valami, ami megragad, egy metafora az emberben, azok így, mint az űrszemét keringenek oda benne a fejben, és hogy melyik lökődik ki egy adott pillanatban, az nem nagyon kiszámítható. Ez a kilökődésével elkezdheti egy műnek az alakulását, tehát hogy valami eszembe jut, amit már esetleg korábban láttam, vagy ami most üti meg a fülemet, szememet, és akkor formálgatom valameddig. Aztán eljuthatok addig, hogy tényleg akkor elkezdem írni, akkor nem biztos, hogy be tudom fejezni. Lehet, hogy be tudom fejezni, de tévesen ítélem meg, és még messze nincsen kész. Nekem van olyan vers vagy próza kezdemény, nem egy, ami már akár 5-10 éve rohad a számítógében, néha megpiszkálom. Persze meg lehetne írni izomból, vagy csak szakmából, de ugye az meg megint egy veszélyes dolog, mert ha az ember elkezdi rutinszerűen, valami rutinnal muszáj élni, de hogyha nem érzem úgy, hogy szagon vagy nyomon vagyok, mint egy vadászkutya, hanem csak úgy persze be tudom fejezni, mert hát miért ne tudnám befejezni, mert vagyok elég ügyes, tehát hogyha akkor egy ügyes írás létrejött. Sőt, hát még az is előfordul, hogy nagyon ihletett, vagy nagyon úgy tűnik, hogy tényleg ez most jól meg van csinálva, és aztán kiderül, hogy még sincs jó megcsinálva, vagy nem működőképes. De azt hiszem, hogy ezzel mindenki így van, hogy megpróbálja oda tenni magát a napi feladataiban, aztán később kiderül, hogy meddig tart az a fészer vagy csúfni, amit most összeütött, és nem lehet kiszámítani, hogy mikor kezd billegni a Sámlinak a lába, amit megcsináltam valamikor. Ez is egy ilyesmi fajta dolog, ez az irodalmasdi. És aztán vannak olyan felkérések, megbízások, amik akár jótékonyságiak, hogy nem tudom én, a koraszülöttek, vagy az igazgyöngy alapítvány, vagy olyan valamely intézmény, vagy jó ügy mellett valami olyan kis szöveg kellene, ami őket segít, és akkor én meg elgondolkodom, hogy hogyan lehetnék benne én is ebben. Tehát, hogy az amit én azt hiszem, vagy gondolom, hogy eddig kialakítottam, mint rám jellemző stílust, vagy tónust, vagy írásmódot, hogy az hogyan lehetne úgy megfogalmazni, hogy hát nekik is megfeleljen, és én is rá ismerek, tehát ne egy ilyen nakikalapáltam nesztek, hanem hát rólam is szóljon, mert hát mégiscsak ha az ember picit védjegyként is próbálja működtetni azt, amit csinál, akkor abban is benne legyek. Úgyhogy, és ez a két végpont talán, amikor teljesen spontán valami, ami belülről jön, és nem tudom, hogy mikor lesz belőle mű igazán, így közelít hozzám egy kicsit, és akkor van ilyen nagyon izgalmas pillanat, amit alaksejtelemnek nevezett el Arany János, és azóta sem hiszem, hogy jobban el tudták volna nevezni. Amikor így jobb hián úgy lehet ezt elképzelni, mint hogyha lenne egy ilyen képzeletbeli buborék, amit majd ki fog tölteni ez a mű. Mint hogyha, tudom én, nyilván megálmodik valahogy egy vázát egy kézműves, és nyilván minél profibban korongozik, annál közelebb van ahhoz a formához a váza. Nyilván sosem tölti ki ideálisan, de hogy így, úgy amikor fölcsapja az anyagot a korongra, akkor már fejében van egy váza. És műnél is van egy ilyen, hogy ezt tudom, hogy ebből egy novella lesz, vagy egy kisebb vers, aztán tévedhetek mindig, és akkor meg kicsi anyagot hozzáteszek, elveszek belőle, és így tovább, tehát hogy húha, ez nagyon kerekedik. Na most már, ami más kérdés, az viszont a regény. Tehát ott azt elég keservesen megtapasztaltam, hogy én 3 éve jöttem el a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, ahol 17. éve oktattam francia tanszéken, és kreatív írást is az esztétika tanszék keretein belül, magyar irodalmat, világirodalmat, sok mindent. Nagyon szerettem csinálni, nagyon szerettem a diákokat, az adminisztratív kötelességeket egy kicsit kevésbé szerettem, mondjuk nem oldhatatlan vágyjal, az kevésbé hiányzik, de hát amikor el kellett jönnem, akkor úgy, hogy az egyik szemem írt a másik nevetet, és ez egy ilyen belső szükségszerűség volt, hogy el kellett jönnöm, mert hát arra jöttem rá, ugye így 40. évem fölött taposgatva az éveket, hogy hát igazából nem úgy képzelem el magamat 10 év múlva, hogy hogy most oké, akkor most tanítok, és akkor már 10 év múlva tornaórát is én fogom tartani, és de jó lesz, tehát hogy egyre így változik az oktatásnak mindig ez a szerkezete, és akkor nagyon szeretek tanítani, de nem erre vágytam, hanem arra, hogy mondjuk 5-10 éve dolgozgattam már akkor különböző regényeken, hogy azokból legyen valami. És hát akkor viszont én azt gondoltam, hogy másnap eljövök az egyetemre, és durván gondolom, másnap leülök, és akkor írom a regényt. És azért ez nem ennyire egyszerű volt. Valahogy ki kellett alakítani egy olyan életformát, egyfajta rugalmasságot is, de egyfajta konokságot is, mert nem lehet, hogy mondjam, hogy ülök és várom az ihletet, és majd ha megjön, akkor írom a regényemet, tehát ilyen nincsen, hanem az bizony tényleg ilyen bányamunka, tehát le kell menni, és ott kell ülni. És akkor hát voltak olyan pontok, a Murakami Harukinak van egy nagyszerű esszékötete, nagyon szeretem őt, mint írót is, aminek az a címe, hogy miről beszélek, amikor a futásról beszélek, és abból nagyon sok útmutatást adott nekem ebben, hogy hogyan alakítsam ki ezt az újfajta életformát a magam számára.
Uh-huh. Ugye mondtad, hogy mind a két szülőd irodalommal foglalkozik ott. Ez neked egyértelmű volt, hogy akkor te is, vagy pedig esetleg volt más ötlet is a fejedben? Még?
Hát ők nagyon óvaintettek ettől. Tehát én jó voltam magyarból mindig, és így a magyar tanárokkal egy ilyen szeretetteljesen dulakodó viszonyban nem lettem egy könnyű eset, de mindig megszólaltam magyar órán, jók voltak az elemzések, szerettem is elemzést írni, csak kicsit fel akartam paprikázni magam, akkor kinyitottam a tankönyvet, és olyan ideges lettem tőle, hogy rögtön írtam egy elemzést, és így tovább. Aztán hetedik osztályban, általános iskola hetedik osztályban vérmes lendülettel szakítottam az írással, mert hogy írtam valamilyen osztályköltemét, mindenki benne volt, és nagyon vicces volt, és aztán az egyik, talán legkevésbé az észbeli képességeiről híres osztálytársam lement ügyeletbe, mert úttörők voltunk, és az úttörő éber, és mi éberem ügyeltünk és figyeltünk, és ügyeletben írt egy hasonló folytatást ennek a költeménynek, és azt gondoltam, hogy na, ha én ilyen szinten írok ezek szerint, ez ilyen megvilágosodás volt, hát akinek profik a szülei, az akkor inkább ezt hagyja. Rengeteget olvastam, főleg regényeket, tehát Walter Scott, Verne, Victor Hugo, oroszok, magyar parasztírok, rengeteg minden. És akkor maradt az elhatározás, harmadik gimnázium, igaz, az a mai 11-nek megfelelően, és akkor egy ilyen álszerelem hatására mégiscsak belobbant, vagy berobbant az életembe az írás éliennyelő tört a nem tudom, belső szerveimből, vagy nem tudom én honnan, ahová visszaszorítottam. Addig én tenoristának készültem igazából, mai napig vannak legütősebb fellépésem, a fürdőszobában vannak, a szomszédok mindig mondják, hogy tudják, mikor fürdöm. De aztán, és hát vagy lusta, vagy mondom ilyen törvényszerűségből, hogy tényleg az irodalom volt az igaz, és elő kellett törnie, vagy lustaságból, mert jobban tudtam a verstant, mint amennyire tudtam az összhangzattant, de minden esetre akkor elkezdtem OKT-vizni, és országosan harmadik lettem, és akkor még nem lasszóval fogták a bölcsészkarra az embereket, hogy aki véletlenül elmegy a bölcsészkar előtt, lehet, hogy másnap már bölcsész, mert rákapták, hanem hát mit tudom, négyszeres túljelentkezés azért volt a magyar-franciára is, és az OKTV pedig ilyen ingyen egyetemi belépőt jelentett, sőt volt franciából egy középfokú, ma már gyakorlatilag mindenkinek van közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgája, tehát nagyon profik a fiatalok, akkor még azért ehhez képest mi egy kicsit, és ugye Rigó utcai tájszólásban kellett beszélni ezeket a nyelveket, tehát hogy az egy kezdetlegesebb állapot volt, és nagy szó volt, hogy én egy középfokút összetataroztam magamnak, és az is automatikus belépőt jelentett, tehát hogy majdnem, még franciából valamennyire kellett be felvételizgetni, de gyakorlatilag szinte majdnem papír csere volt a dolognak a vége, mert már nem kekeckedtek, és hát onnantól kezdve, sőt, hát amikor harmadikban elkezdtem írogatni ennek az álszerelemnek, vagy félszerelemnek a hatására, akkor én utána harmadik nyarán elhatároztam, hogy egy kicsit úgy látszatra is megerősítem magam, terméskövekkel bodybuildingeztem, és aztán utólag úgy nevezem, hogy közben adibuildingeztem is, mert Adi József Attila, Juhász Gyula, Koszt Bartolányi, Petőfi, stb. Jó néhány versét, egy olyan 10-15 versét fejenként megtanultam, gondolván, hogy hát ez is olyasmi módon működhet, mint a sport, és akkor tessék, én felkészülök, megpróbálok nekivágni ennek a szakmának, és minden este írtam, és hogyha egyet írtam, akkor még egyet, és ha még egyet, akkor még egyet akartam, és persze húztam is legalább ezt a fajta magammal szembeni kegyetlenséget is próbáltam gyakorolni, és akkor átvittem egy szókapcsolatot másnapra, akkor abból írtam, akkor megint lehúztam szinte nullára, akkor megint tovább. Szóval egy ilyen folyamatos öngyötrő, öntökéletesítő kísérletezgetésbe fogtam, ami hát azóta sem hagyott a lábát.
A nagy családod, ugye, hogy mondtad, hogy 6 gyereketek van, sőt, most már unokák is születnek, ez is szülői, mint te is nagy családban nőttél föl? Tehát nagy családban, ti hányan vagy?
Mi hárman voltunk, feleségemék meg 7, úgyhogy amíg 5 gyermekünk volt, addig könnyen tréfálkozhattam, ahogy ez a matematikai közép arányos, nem mint ami egy olyan nagy matematikus család lennénk sok tekintetben. Minta volt mindenképp, nem tudom, hogy mennyiben lett volna más, hogyha én mondjuk egyke vagyok, vagy nem tudom. Biztos, hogy tehát ismerek sokakat, akikben vannak félelmek ezzel kapcsolatban, hogy júj, mi lesz, meg hogy tudom eltartani, meg miből, meg, és ilyenek nem voltak, hál' Istennek bennünk. Nyilván azért is, mert úgy mentünk neki a házasságnak, hogy így a jó Istennel hárman vagyunk a dologban, tehát olyan nagy baj nem történhet. Ez azért persze van ebben egy kis bolondság is, de azért nagyon sok helyzetben beigazolódott, hogy ez tényleg szinte szó szerint így működik. Nagyon-nagyon szegényen indultunk neki. Volt egy lakás a Pasaréten, ami a családunk tulajdona volt, és ez így nagyon elegánsan hangzik, de az egy végtelenül lerobbant háború előtti épület volt, és ilyen vastag repedések a falban, amik így egyre süllyedt, így az Ördögárok árterében voltunk, egyre süllyedtek a falak. A konyha az olyan volt, a kisfiam nagyon élvezte akkor, hogy középre gurultak a golyók minden irányból, mert volt egy ilyen törésvonal a közepén. Aztán a WC-ben befagyott a víztelente, tehát úgy nem támad kedve az embernek elidőzni, meg újságot olvasni. A boiler, az másoknak ilyen közönséges, béna kis boilerük van, hogy se hangja, se semmi. Na most a miénk az olyan volt benne egy kis őrláng, meg egy ilyen háború előtti nagyon festői cilinder, ami amikor az ember kinyitotta a csapot, akkor annyi történt, hogy jó, duhogva megtelt a cilinder gázzal, és utána egy ilyen nagy belobbanás, és ilyen kékes lángok nyaldosták a cilinder oldalát, tehát egy ilyen házi Vezúv, vagy házi Etna volt, tehát nem egy ilyen banális. Ezért a csöngő olyan volt, hogy a esőben magától is megszólalt, és kimentünk, nem állt ott senki, de hát, hogyha száraz volt az idő, akkor hiába csengettek az emberek, tehát hogy sose lehetett tudni, hogy mikor szólal, meg mikor nem. De nagyon jól éreztük magunkat, meg vagány volt ez a történet, hát ugye két egyetemista, két egyetemi ösztöndíjból volt, hogy volt olyan tél, hogy tudom én, tök főzelék és sült krumpli volt a menü, vagy sült krumpli és tök főzelék, tehát változatosság is volt benne, meg volt, hogy ettünk csalamádét 200 forint kilója, és akkor nagyon úriasan éltünk már. De hogyha akkor valaki azt mondta volna, hogy mi szegények vagyunk, akkor nagyon megsértődtünk volna, mert úgy nem, tehát úgy éreztük, hogy mi sem van mit enni, van hol lakni, két kezünkkel kifestöttük ugye a lakást, hát persze a repedésekben aztán lehullott, amit elfestettünk, de se baj. És meg ott volt a gyermekünk, ugye mondták a szülők, hogy jó, hát akkor házasodjunk össze így ennyire koraljan, mert hát, hogy én voltam 20 éves, a feleségem 18, tehát mondtam, hogy leérettségizik el veszem, és akkor hát így mondták a szülők, hogy jó, na de mire föl? És hát apusom próbálta is mondani, hogy hát akkor előbb valami biztos kenyér kellene, és mondom, hogy két bölcsész diplomával mire tetszik gondolni, hogyha egy ilyen hosszabb kifejtést kapok több pontban, akkor én... És akkor ugye elhallgatott, mert ő zeneszerző, felesége zenetanár, tehát hogy tudta, hogy nagyjából miről beszél, és hogy hogyan működik ez, és hát aztán akkor elkezdtük a közös életünk, és mondták a szülők, hogy csak az egy gyerek ne legyen, ha egy ideig, ha lehet, mert hát akkor hogy fogjuk elvégezni az egyetemet, meg főleg Júli feleségem, és akkor mondtuk, hogy gyerek, de hogy is, hát ugyan már, és akkor a NASZ éjszakán, illetve a NASZ útunkon pontosabban elindult Simon, úgyhogy ennyit erről. hogy féltünk is megmondani, mert akkor még olyan kicsit olyan nyusszik voltunk, nagyon fel voltunk háborodva, hogy gyereknek kezelnek. A feleségem nagyapja egy ilyen nagyon nagy hangú, nagyon jó temperamentumos ember volt, agronómus, meg mindenféle tudora ezeknek az agrártudományoknak, és ő mondta, hogy na ez az a helyzet, amikor a gyereknek gyereke születik. És így utólag visszanézve a képeket, van ebben valami, de mi akkor ezt nagyon-nagyon bántónak éreztük, hogy mi hogy lennénk gyerekek, amikor már nagykorúak vagyunk.
Lackfi János József Attila díjas íróval, költővel Osvai Péter beszélgetett.
A beszélgetés második része ma 17 óra 35 perctől hallható. Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó hírek műsorvezetője.